Hallgassuk meg Istennek szent igéjét, amint az írva található a Zsoltárok könyvében, a 27. Zsoltárban. A 27. Zsoltárból így szól hozzánk Isten igéje. Dávidé, az Úr az én világosságom és üdvösségem. Kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége. Kitől remegjek? Ha gonoszok jönnek ellenem, hogy testemet egyék, szorongatóim és elleneim, ők botlanak meg és hullanak el. Ha tábor fog körül, nem fél szívem. Ha bár hadd támad rám, mégis ő benne bízom én. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában, életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján. Eltakar engem sátának rejtekében. Sziklára emel fel engem. Most is felülemeli fejemet ellenségeimen, akik körülöttem vannak. És én az ő sátorában örömáldozatokkal áldozom. Énekelek és zengedezek az Úrnak. Halld meg, Uram, hangomat, hívlak. Irgalmaznékem és hallgass meg engem. Helyetted mondja a szívem, az én orcámat keressétek. A te orcádat keresem, ó Uram. Ne rejtsd el orcádat előlem, ne utasítsd el szolgádat haraggal. Te voltál segítőm, ne taszíts el, és ne hagyj el engem, üdvösségemnek Istene. Ha atyám és anyám elhagynának is, az Úr magához vesz engem. Taníts meg engem a te utadra, ó Uram. Vezérelj engem egyenes ösvényen az én üldözőim miatt. Ne adj át engem szorongatóim kívánságának, mert hamis tanúk támadnak ellenem, és előszakot lihegnek. Bizony, hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élőknek földén. Várjad az Urat, légy erős, bátorodjék szíved, és várjad az Urat. Isten áldja meg az ő igéjét, annak minden hallgatóját, befogadóját és megtartóját, és ajándékozza nékünk az ő szent lelke világosságát, hogy megérthessük ma is az ő hozzánk szóló üzenetét. Gyertek fennállva, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Drága mennyei Istenünk, ahogyan énekeltük is, a te szent színed elé vágyakozunk. Könyörgünk a Zsoltárossal együtt, hogy ne fordítsd el tőlünk orcádat, ne rejtsd el előnünk kegyelmedet, hanem tekints reánk a te népedre. Hallgass meg könyörgésünket, és szólj hozzánk drága igéddel. Urunk, ma is megállunk a te hajlékodban. Azért gyűltünk össze, hogy magasztaljuk a te szent nevedet, és dicsőítsük felségedet. Bizony méltó vagy a tiszteletre, és érdemes az imádatra, mert nagy dolgokat vittél végbe egész néped életében, és a mi személyes életünkben is. Magasztalunk téged végtelen kegyelmedért. Köszönjük, hogy nem rejtőzködsz el a téged keresők elől, hanem kijelented magadat. Köszönjük neked azt, hogy az idők teljességében megmutattad magadat Jézus Krisztusban, akit elküldtél erre a földre, és akiben láthattuk az atya dicsőségét. Megvalljuk neked azt, hogy nem vagyunk méltóak ekkora kegyelemre. Urunk, hogyha igént mérlegén megvizsgáljuk magunkat, azt látjuk, hogy mindenféle romlottság van bennünk. Látván dicsőségedet, Ézsaiással együtt kiálthatjuk, jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok. Mégis bizalommal járulhatunk eléd, mert Jézusban kegyelemmel fordulsz hozzánk. Drága Istenünk, el sem tudjuk képzelni, fel sem tudjuk fogni, milyen hatalmas ez a te kegyelmed. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy gondot viselsz rólunk. Te látod azt, hogy milyen helyzetből jöttünk, milyen hét áll mögöttünk. Te látod, hogy melyikünknek mire van szüksége, vigasztalásra, bátorításra, vagy éppen intésre, fedésre. Kérünk, hogy szent igéd által te törd össze gőgös szívünket, te vedd el bűnös kevésségünket, te vigasztald szomorú szívünket, és te mutasd kiutat a bajainkból. Kérünk, hogy örömünkben benned örvendezhessünk, és a te szent lelked vidámítson meg bennünket. Urunk, kérünk téged, hogy ne hiába hallgassuk a te ígédet, hanem te adj nekünk hallófület és értő szívet, és te munkáld ki bennünk, hogy megérthessük és megtarthassuk a te ígédet. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Ámen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a Heidelbergi K.T. mai vasárnapra szóló tanítását.
Kedves testvérek, a 33. és a 34. kérdés és a rá válasz a következő a mostani K.T.-ból. Miért nevezzük Krisztust Isten egyszülött fiának, ha mi is Isten gyermekei vagyunk? Azért, mert egyedül Krisztus Istennek amaz örök, természet szerint való fia, minket ellenben Isten ő érette kegyelemből fogadott gyermekeivé. Miért nevezed őt mi urunknak? Azért, mert ő minket testestől, lelkestől, a bűnből és az ördög hatalmából nem aranyon vagy ezüstön, hanem drága vérén megváltván a maga tulajdonává tett.
Az igehirdetésre készülve énekeljük el 377. énekünknek harmadik versét, 377. énekünk harmadik versét, mely így kezdődik: szakasz el hát most is szívünket, minden érzésünket a sok hiába valóságtól. Isten tiszteletünk alapigéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném hirdetni ti köztetek, írva található a 27. Zsoltárban, a 27. Zsoltár 7. és 8. versében, eképpen. Halld meg, Uram, hangomat, hívlak. Irgalmazz nékem, és hallgass meg engem. Helyetted mondja a szívem, az én orcámat keressétek. A te orcádat keresem, ó Uram. Kedves testvéreim, Dávid egyik legszebb zsoltára áll most előttünk. Ez az ének Isten dicsőítésével kezdődik. Az Úr az én világosságom és üdvösségem. Úgy tűnik, hogy egy olyan ember hangját halljuk, aki teljes biztonságban van, aki körül minden rendben, hiszen ebben az első mondatból az derül ki, hogy az Úr van vele, az Úr erősíti meg őt. Ez az ihletett költemény hálaadó, dicsőítő zsoltárként indul tehát. Rögtön a második versben azonban kiderül, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy a zsoltáros élete felhőtlen. Gonoszok jönnek ellene, hogy testét egyék. Szorongatói és ellenei vannak. Tábor fogja körül, hadd támad rá. Dávid ott veszedelem környékezi, és ebben a veszedelemben születik meg ez a csodálatos imádság, ami egyrésztről Istent magasztalja, másrészt pedig az ő segítségéért kiált. Dávid lenyűgöző hitvallását olvashatjuk ebben a Zsoltárban. Akkor, amikor számtalan ellenség veszi körül, teljes bizonyossággal odafordul az Úrhoz, megvallja azt, hogy Isten a világossága a sötétségben, erőssége a veszedelemben, majd továbbra is az Úr vezetését kéri életére. Először azzal szembesülünk, hogy Dávid számtalan ellenséggel küzd. Tudjuk a Bibliában, hogy nagyon sok küzdelme volt, újra meg újra felkeltek több oldalról is, hogy elvegyék az életét. Először például Saullal került szembe, aki meg akarta öletni akkor, amikor megtudta, hogy Isten Sámuel által Dávidot kenette fel királyá. A későbbi királynak barlangokban és pusztákban kellett bújdosnia, hogy megmentse életét. Trónra kerülések körül is nagyon sok harc, csetepaté volt. Aztán később az uralkodása sem volt zavartalan. Felászatta lenne fia Absalon. A szent királynak ismét el kellett futnia. Fiát nagyon sokan követték, hatalmas polgárháború tört ki. Számtalan ember elfordult Dávidtól, és el kellett törnie például Sémei szidalmazását, aki istentelnek és vérszopónak nevezte. De a legrosszabb az volt az egészben, hogy saját fia akarta megölni és elveszíteni. Amikor ennek vége volt, néhány évvel később, még egy Séba nevű ember is ugyanígy megpróbált ellene fordulni, hogy lázadást szítson. Aztán gondolhatunk Dávid személyes veszteségeire is. Talán ismerős előttünk az a történet, amikor Amnon, Dávid egyik fia, hát megszeplősíti Támárt, Dávid lányát, ezért Absalom megöleti. Hát ez Dávidnak elég nagy gyász volt. Aztán utána Absalont is megölik, aki ugyan lázadta lenne, de mégis meggyászolta a király. Azt látjuk, hogy Dávid saját családjában egyenetlenség volt, sőt, testvérgyilkosság. Azt is felolvastuk a Zsoltárban, hogy ha atyám és anyám elhagynának is, az Úr magához vesz engem. Feltételezhetően ezt Dávid azért írta, mert meghaltak a szülei, ez valószínű, hogy hát biztos meghaltak, és valószínűleg ez elég nagy gyász volt a számára, viszont itt is az Úrnál kereste a menedéket. Dávid azt írja, hogy a gonoszok azért jönnek ellene, hogy a testét egyék. Veszélyre törnek, azt akarják, hogy minden estül elpusztuljon. Szoronghatják, haddal veszik körül. Semmi kiút, semmi menekvés nem látszik. A király emberileg nézve teljesen lehetetlen helyzetbe kerül. Aztán, ha ez nem lenne elég, a fizikai ellenségek és nehézségek mellett lelki sötétséggel is szembe kell néznie Dávidnak. Az ellenségek mögött valójában a sátán áll, aki azért akarta elveszíteni Dávidot, hogy ne jöhessen el a tőle származó messiás. A sátán bizonyára ismerte azokat az Isten ígéreteket, hogy Dávid utóda lesz a messiás, és megpróbálta megakadályozni, hogy megszülethessen az asszony magva Jézus Krisztus. Ez a lelki sötétség még a földi ellenségeknél is félelmetesebb. Pál azt mondja az Efézusi levélben, nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Dávid királynak nem Saul vagy Absalom volt a legnagyobb ellensége, hanem a sátán, aki minden erejével arra tört, hogy ha lehet, elveszítse Isten emberét. Nem emberektől, hanem az ördögtől származott az a sok veszedelmes helyzet, amiben Dávid belekerült. Az ördög szította fel Saul gyűlöletét ellene. Az ördög hintette el a viszálykodás magvát családjában. Dávid a külső ellenségek mellett saját bűneivel is küzdött. Ismeretes előttünk Betsabéval való vétke, vagy a bűnös népszámlálás, amelynek büntetése tök halál volt. Ezek és más bűnök ott voltak a király életében, és a király bizony nagyon sokszor elbukott. Ez is hatalmas és nehéz küzdelem. A mai keresztények mi sem különbözünk Dávidtól. Mi is számtalan fizikai nehézségekkel küzdünk. Ugyan errefelé többnyire nem törnek életünkre, nem keresik halálunkat, de például a viszálykodás már ott lehet családunkban. Lehet, hogy nincsen békességünk szüleinkkel, gyermekeinkkel vagy testvéreinkkel. Lehet, hogy tehetetlenül nézzük, hogy milyen indulatok munkálkodnak a közeli családtagjaink van egymás ellen, és úgy érezzük, hogy tábor fog körül minket, ha támad ránk. Vannak köztünk olyanok, akik munkahelyükön szenvednek. Nincsen békességük, hanem napról napra küzdeniük kell rossz akaróikkal. Vagy betegségek vesznek körül minket. Befészkelik magukat szervezetünkbe. Némelyek egy-két napig, hónapokig, mások évekig hordoznak olyan szörnyű betegségeket, melyekből nincsen menekvés. Azonban Dávidhoz és Pálhoz hasonlóan nekünk sem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem, ahogy Péter írja első levelében, a mi ellenségünk az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár, keresvénk itt elnyeljen. Jézus pedig arról beszél, Márk evangéliumában, hogy hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is. Az ördög mindent megtesz, hogy elveszítse az embereket, mert emberölő volt kezdettől fogva. Nagy küzdelemnek, nagy harcnak vagyunk, nem csak a szemlélői, hanem a részesei is. Olyan harcnak, aminek élet és halál, mégpedig örök élet és örök halál a tétje. És ebben a küzdelemben nincsen szünet. Az ördöggel nem lehet fegyverszünetet kötni. Nem lehet azt mondani neki, hogy egy picit most maradjon nyugton, mert elfáradtam. Ő nem fárad el, és akkor, hogyha én gyenge és erőtlen vagyok, akkor támad igazán. Belső tusakodásokkal, kísértésekkel, csábításokkal próbál rávenni a bűnre, hogy elfordítson Istentől. Ismered ezt a harcot, kedves testvérem? El tudod-e mondani Dáviddal együtt, hogy gonoszok jönnek ellenem, tábor fog körül, hadd támad rám? Ha itt megállnánk, és vége lenne a Zsoltárnak, akkor ez egy elég szomorú és kétségbejtő üzenet lenne. Azonban Dávid nem áll meg itt. Sőt, nem is erről szól az egész Zsoltára. Mint hogyha ez csak olyan mellékes történet lenne, hogy ott van körülötte egy csomó ember, aki a vesztére tör. De nem valami kétségbe esett ember áll előttünk, aki a sok víz között megrendülve azt se tudja, hogy hova nézzen, hanem a király így szól, az Úr az én világosságom, kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége, kitől rettegjek? A kegyes király tudja azt, hogy egyedül Istennél van menedéke. Azt is tudja, hogy nálam biztonságban van. Hiába áll körülötte egész tábor, hiába érzi sokszor azt, hogy egyedül maradt, mindenki ellene fordult, mégis megvallja, az Úr az én világosságom. Az Úr az én erősségem. Nem én fogok elesni, ők fognak megbotlani és elhullani. Dávid teljes mértékben bízik Istenben. Nem rettem meg az őt körülvevő hataktól és nehézségektől. Nem ijed meg a testi, lelki ellenségektől, hanem az Úrhoz fordul, az ő pártfogásában bízik. Dávid teljes bizonyossággal állítja, nem fél szívem. Ma azt mondanánk, hogy Dávid nehéz helyzetbe került, de talpon maradt, vagy ha elesett, hát talpra állt. Nézzünk körbe egy kicsit, hogy mit mondanak az emberek arról, hogy hogyan állhatunk talpra nehéz helyzetekben. Meg kell tanulnunk a jó dolgokra koncentrálni, csak a jó dolgokra emlékezni, a tragédiát, az általa keletkezett sötét, szomorú gondolatokat kizárni. Majd. Nézzünk szembe azzal, mit csináltunk rosszul. Tudatosítsuk magunkban, mit ne csináljunk legközelebb, és csapjunk le az új lehetőségekre. Vont le a kudarc tanulságait, engedd el a veszteséget. Hozd magad újra sikeres hangulatba, kezdj önfejlesztésbe, és minél gyorsabban szállj vissza a nyerekbe. Így szólnak az internet bölcsei. A humanizmus, ami ezek mögött is ott áll, arra biztatja az embert, hogy saját magából merítsen önbizalmat. Ne a körülményekre tekints, hanem nézz magadba, és találd meg magadban az erőt. Képes vagy úrrá lenni a problémáidon. Ezt a bizalmat látjuk Dávidban is? Nem. Dávidban nem egy hamis önbizalom él. Nem hitegeti magát azzal, hogy saját maga meg tudja oldani nehézségeit, saját maga ki tud szabadulni ellenségei közül. Nem áthatja magát azzal, hogy ne tudja győzni a sátánt. Ezek helyett az Úrra tekint, az Úrhoz kiált. Hiába van körülötte legyőzhetetlen sereg, az Úrban bízik, az Úrra tekint, és teljes bizonyossággal állítja, hogy az Úr megszabadítja. Nem is azt mondja, hogy hát talán megszabadít az Isten, hanem arról beszél, hogy az Úr teljes bizonyossággal megmenti ellenségeitől. És ehhez kapcsolódóan az Urat világosságnak nevezi. Isten az, aki a sötét, beláthatatlan helyzetben világosságot nyújt Dávidnak. Eszünkbe juthat Ézsaiás proféciája. A nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot. Jézus Krisztus születésekor nagy világosság támad Betlehem pusztáján. Később megváltunk, azt mondja magáról, én vagyok a világ világossága. Dávid föltekintett az eljövendő messiásra, aki a világ világossága, és nem félt attól, hogy sötétségben marad, mert az Úr világossága vezette őt. Jézus a mi életünknek is világossága. Ebben a világban sötétség, a bűn sötétsége uralkodik, de Jézus Krisztus tiszta igéje világosságot gyújthat szívünkben. Azért, hogy megértsük az ő csodálatos igazságait, és kivezessen bennünket a kárhozat sötétségéből. Ezután a zsoltáros Istent az ő életének erősségének nevezi. Az Úr erősség a sok ellenséggel szemben. Minket is Jézus hatalma védelmez. Aki nem aranyon és nem ezüstön, hanem az ő drága vérén váltott meg minket hiába való életünkből, és nem engedi, hogy egy is elveszék azok közül, akiket az Atya neki adott. Isten nem engedte azt, hogy Dávid elveszen, nem engedte, hogy magva szakadjon annak a nemzetségnek, melyből eljövendő volt a messiás, hanem megőrizte Dávidot tűzön vízen át, hogy házából meghozza, elhozza a megígért magot. Az Úr Dávid üdvössége, ahogy Dávid megvallja, és a mi üdvösségünk is. Üdvösségünk, Istennel való helyreállított közösségünk alapja nem más, mint Jézus Krisztus. Dávidnak is Jézusban volt üdvössége, és nekünk is benne van. Dávid most már a mennyben, az Úr mellett van, az Úr örökkévaló hajlékában lakozik, és teljes közössége lehet vele. Ott, ahol már nincsenek ellenségek, csak az Istennel való áldott és boldog együttlét. Mi még itt küzdünk ezen a földön, de az ő szövetségi hűségében az Úr nem hagy el minket, hanem megőriz. És semmiféle teremtmény nem veheti el tőlünk ezt a megígért üdvösséget. Dávid teljes bizalommal, teljes bizonyossággal állítja a zsoltárban, hogy az Úr nem hagyja el őt. Így szól, ha atyám és anyám elhagynának is, az Úr magához vesz engem. A szülői kötelék az egyik legszorosabb a földi kapcsolatok között. De még ha apám és anyám elhagynának is, el is fordulnának tőlem, az Úr nem felejtkezik el rólam. És a Jász így szól. Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fiám? És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Imé az én karjaimba metszettelek fel téged. Kőfalaid előttem vannak szüntelen. Isten szövetségi hűsége százszor, ezerszer, végtelenszer nagyobb, mint az apa és az anya szeretete gyermeke felé. Jézus ezt ígérte, ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Az Úr nem hagy magamra, hanem megőriz és megoltalmaz. Szent lelke és igéje által nem hagy el, hanem jelen van közöttünk. Bátorít, bíztat, megerősít az ellenségek ellen. Jegyezzük tehát meg, hogy Dávid nem magában bízva, hanem Istenben bízva állt meg a hadak között. Nem saját erejéből, nem bűnösi önteltségből szólt így, úrrá tudok venni a problémáimon, hanem feltekint Istenre, és így szól, az Úr tartja kezében az eseményeket. Kedves testvérem, vallod-e te is ezt Dáviddal együtt? Látod-e azt, hogy nem az ellenség kezében van a győzelem, hanem az Úr az, aki győzedelmeskedik a harcban? Akkor, amikor Izrael népe beszorult Egyiptom serege és a Vöröstenger közé, Mózes így szól a néphez. Ne féljetek, megálljatok, és nézzétek az Úr szabadítását, amelyet ma cselekszik veletek. Mert amely Egyiptom belieket ma láttok, azokat soha többé nem látjátok. Az Úr hadakozik ti értetek, ti pedig vesztek legyetek. Sokszor az a feladatunk, hogy álljunk meg, és nézzük az Úr szabadítását. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg, és nézzétek azt, ahogy az Úr legyőzi ellenségeiteket. Izrael nagyon sokszor átélt ilyen szabadításokat. Ezékiás király idejében feljött az asszír sereg, és hát Ezékiás, illetve a nép nagyon kétségbe esett. Könyörögtek az Úrhoz, másnap az Úr angyala levágta a tábort. Volt, nincs. Ott van körülöttünk is sokszor a had, amivel nem tudunk semmit se kezdeni, de az Úr harcon értünk. Nekünk semmit nem kell tenni néha, nem is tudunk sokszor semmit se tenni, de az Úr kiszabadít minket. Dávid tehát az Úrban bízik, rátekint, és tőle várja azt, hogy kimentse a hálóból. Azt olvassuk azonban, hogy nem passzívan várja az Urat, hanem aktívan hívja és keresi őt. Így jutunk el a Zsoltár csúcspontjához, a 7.-8. vershez. Halld meg, Uram, hangomat, hívlak. Irgalmazz nékem, és hallgass meg engem. Helyetted mondja a szívem, az én orcámat keressétek. A te orcádat keresem, ó Uram. Dávid hívja az Urat, az ő irgalmáért esedezik. Tudja azt, hogy méltatlan arra, hogy Istenre áttekintsen, és tudja, hogyha Isten igazsága szerint megítéli, akkor menthetetlen. Ismeri bűnös voltát, ismeri gyarlóságait. Tudja, hogy saját erejéből nem állhat Isten ítélő széke elé, sőt inkább halált és kárhozatot érdemelne. Tudja, hogy méltó volna arra, hogy az Úr elrejtse előle orcáját, elutasítsa szolgáját haraggal, eltaszítsa és elhagyja. Mégis az Úr irgalmáért fohászkodik. Miért teheti ezt meg? Azért, mert Isten Jézus Krisztusra nézve kegyelemmel fordul az övéihez. Jézus Krisztusra tekintve elfedezi Dávid vétkét, elfedezi a mi vétkeinket is, és kegyelemmel tekint ránk. Isten Jézus Krisztusra tekint, és az ő igazságát látva nem rejti el előnünk orcáját, amint bűnös ember meg nem láthat. Isten Jézus Krisztusra tekint, és az ő vérét látva nem utasítja el szolgáját haraggal, hanem irgalommal és szeretettel kiemeli a veszedelemből. Jézus Krisztusra tekint az Úr, és ezért nem taszít el, és nem hagy el, hanem részesít üdvösségében. A zsidókhoz írt levél ezt mondja, járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Ezt azért tehetjük meg, mert Jézus Krisztus lehetővé tette számunkra, hogy oda mehessünk a kegyelem királyi székéhez. Engesztelő áldozatát az Atya elfogadta, megnyílt az út a Szentek Szentjébe, az Úr kegyelmes színe elé. Dávid emlékezteti az Urat ígéretére. Helyetted mondja a szívem, az én orcámat keressétek. A te orcádat keresem, ó Uram. Nem az én ötletem az, hogy keressem a te orcádat. Te mondtad, hogy keressétek az én orcámat. Nem magamtól kereslek, te vonzod az én lelkemet, az én szívemet. Te indítasz fel arra, Uram, hogy keresselek téged. Kedves testvérem, itt megtanulhatod Dávidtól azt, hogy bátran hivatkozz az Úr ígéretére. Ez nem számonkérés, nem Istennek a számonkérése, emlékeztetjük őt az ő ígéretére. Amit Isten megígért, azt ő nem felejti el, hogy úgy mondjam, szaván lehet fogni. És nem emberi gondolat az, hogy irgalomért és segítségért fordulunk az Úrhoz, hanem maga Isten húzít minket erre. Azért keresem az Úr orcáját, mert ő mondta azt, hogy keressem őt. Mit jelent az Úr orcáját keresni? Egyáltalán mit jelent ez a kifejezés, hogy az Úr orcája? Az Úr orcája a Bibliában nagyon sokszor az üdvösséggel, a szabadulással áll kapcsolatban. Amikor Izrael népe vétkezik az aranyborjúval, és Mózes közben jár, akkor Isten ezt kérdezi tőle. Az én orcám menjen én veletek, hogy megnyugtassalak? Mózes válasza ez, ha a te orcád nem jár velünk, ne vigy ki minket innen. Uram, te járj előttünk a te szabadításoddal. Később az 5 Mózes 4-ben azt mondja Mózes a népnek, kihozott téged az ő orcájában Egyiptomból, az ő nagy erejével. Vagy az Ároni áldásban azt olvassuk, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet te néked. Ha az Úr felén fordítja arcát, az azt jelenti, hogy békességet, irgalmat ad, azaz részesít az üdvösségében. Végül a Jelenések 22.4 azt írja, hogy az üdvözültek látják az ő orcáját, azaz közösségünk van a szabadító Istennel. Az Úr orcája az ő szabadító, kegyelmes viszonyulása népe felé, amikor szövetségi hűségében, üdvözítő voltában jelen van az ő népe között. Dávid ezt az orcát keresi, azaz az ő szabadítását, az ő kegyelmét kutatja. Azért könyörög, hogy az Úr fordítsa felé az ő orcáját, részesítse üdvösségében. Jézus Krisztusban közöttünk járt az Úr orcája. Isten az ő kegyelmét a Messiásban felvilágoltatta előttünk. Valóban Jézus Krisztus az, aki szabadítóul és üdvözítőül adatott nékünk. Általa közösségünk lehet Istennel, általa oda mehetünk az Atya elé. Az Úr orcáját keresni ugyanaz, mint a szabadító Jézus Krisztust keresni. És hogyan kereshetjük az ő orcáját? Elsősorban igéje a Biblia által. Ha teljes szívből keresem az Urat, akkor a Szentíráshoz kell fordulnom, mert ott jelentette ki önmagát. Boldog ember az, akinek az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik, éjjel és nappal, mondja az első Zsoltár. Emellett kereshetjük az Úr orcáját a gyülekezet közösségében, ahol tisztán hirdetik az igét. Az Úr orcája jelen volt Izrael népében. Ott volt a szent hajlék a gyülekezet közepén, ahol megjelent az Úr dicsősége. Dávid is az Úr házában kíván lakni, életének minden idejében, hogy nézhesse az Úr szépségét, gyönyörködhessen az ő templomában. Az újszövetségi gyülekezet, az újszövetségi egyház az Úrnak épülő lelki hajlék. Isten most is az ő népe között lakozik. És mindez előre mutat a mennyei Jeruzsálemre, ahol színről színre láthatjuk majd az Urat, az ő orcáját, és az üdvösség teljességében együtt lehetünk vele. Dávid nem elégszik meg azzal, hogy az Úr orcáját keresi. Ettől még többet szeretne. Így kéri Istent, taníts meg engem a te utadra, ó Uram! Vezérelj engem egyenes ösvényen az én üdvözlőim miatt. Az Úr házában akar lakni, erre kívánkozik, de ezen felül még azért is könyörög, hogy az Úr vezesse őt élete útján. Visszatérő kérés ez is a Bibliában, vezérelj engem egyenes ösvényen. Említettem már, amikor Mózes közben jár a népért, akkor azt mondja, ha a te orcád nem jár velünk, ne vigy ki minket innen. Azért könyörök, hogy az Úr vezesse őket. Ő mutassa meg azt az utat, amit járjanak. Vágyakozunk-e mi is az Úr orcájának vezetésére úgy, mint Dávid vagy Mózes? Amikor az istenfélő bírák vagy királyok hadba szálltak, előtte az Úrhoz könyörögtek, hogy ő járjon előttük. Isten útmutatását kérték arra nézve, hogy felvonuljanak-e, illetve hogyan és mikor kezdjenek a csatához. A Zsoltárokban is újra meg újra olvashatjuk azt, hogy így könyörögnek a szentírók, vezérelj engem az örökké valóság útján. Dávid nem gondolja azt, hogy magától tudna az utat, hogy saját magától megismerhetné Isten útját. Istenhez könyörög, hogy ő mutassa meg azt az utat, ahogy Dávid imádhatja és tisztelheti őt. Nagy veszély, nagy kísértés az ember előtt, hogy saját maga akarja megtalálni azt az utat, amin el lehet jutni Istenhez. Pál apostol a Kolossébe érkezett levélben figyelmeztet arra, hogy van olyan, hogy maga választotta Isten tisztelet. Ebben bizonyos dolgok bölcsességnek látszanak, azonban nincs bennük semmi becsülni való, mert a test hízzalására valók. Mi ez a maga választotta Isten tisztelet? Az apostol azokat az Isten tiszteletnek gondolt cselekedeteket veti el, amelyek csak ennek a világnak a rendeléseire, az emberek tanításaira alapulnak, és nem Isten kijelentéséből fakadnak. Mostanában emlékezünk a reformációra. A reformáció idején megtisztították az Isten tiszteletet. Elvetették azokat a bűnös és emberi tanításokat és parancsolatokat, amiket a római katolikus egyház a Biblia helyébe állított. Istent hívták segítségül ahhoz a reformátorok, hogy megmutassa nekik, hogyan kell őt tisztelni. Visszafordultak a kijelentett igéhez, Isten szavához, hogy megérthessék az ő útját. És ezért elhagyták például a szentek tiszteletét, bűnbocsátó cédulákat, mise áldozatot, mert megértették azt, hogy ezek emberi parancsolatok, emberi tanítások, de az Úr tanította meg nekik ezt. Az Úr tanította meg őket az ő útjára. Ma is nagyon sok utat kínálnak nekünk ahhoz, hogy megtaláljuk Istent. Keresd meg magadban a jót, és akkor eljutsz Istenhez. Elmélkedjél, meditáljál, hallgass relaxáló zenét, és akkor megnyílik a belső ajtó, és közösségbe kerülhetsz az örökkévalóval. Ilyen gondolatokat hajtogatnak a keleti filozófiák hatására. Isten azonban nagyon világosan kijelenti, hogy nincs más út az Atyához, csak is Jézus Krisztus. Az Úr az ő igéje által megtanít minket az ő útjára, és az ige azt tanítja, hogy Jézus Krisztus az út. Ő lett nekünk igazságul, szentségül és váltságul. Isten nem mást adott. Nem azt mondta, hogy magamban, vagy a szomszédnál keresem a megoldást, hanem azt, hogy egyedül Jézusban. Elfogadod-e Isten tanítását? Hagyod-e az Úrnak azt, hogy ő tanítson az útjára? Vagy makacsul szembefordulsz Istennel, és saját gondolataidat oda helyezed az Úr szava elé. Kedves testvérem, Dáviddal együtt mondd te is, taníts meg engem a te utadra, ó Uram! Ezután Dávid azt kéri az Úrtól, vezérelj engem egyenes ösvényen. Uram, te taníts meg utadra, és vezess is azon. Ha csak megmutatnád az utat, hogy merre menjek, én eltévednék. Mert gonosz szívem és önteltségem hamar eltérítene a keskeny útról, a hozzád vezető ösvényről. Uram, a te orcád járjon előttem. Ne én menjek elől, hanem te vezess, te mutasd az utat. Uram, hallani szeretném hangodat. Kívánom, hogy mondd meg, merre menjek. Sötétségben járok, nincsen világosságom, de te vagy az én világosságom, és az én lábamnak szövét neki, azaz mécsese, a te igéd, és ösvényemnek világossága. Az Úr, az én Istenem megvilágosítja az én sötétségemet. Igen, Uram, te világosítod meg sötétségemet. Te szabadítasz meg ellenségeimtől. Dávid az Úr kezébe teszi le egész életét. Azt szeretné, hogy az Úr vezesse őt egész életében. Nem azt mondja, hogy Istennek hatalma van élete egy részén, esetleg egy kicsit nagyobb részén, vagy a legnagyobb részén, hanem az egészen uralkodik az Úr. Semmit nem tart meg magának, hanem teljesen rábízza magát az Úrra. Rábízod-e magadat teljesen az Úrra? Hagyod-e azt, hogy ő az ő igéje és szent lelke által egyenes ösvényen vezéreljen. Dávid teljes bizalommal van az Úr felé. Így szól, bizony, hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élőknek földén. Az Úr jár előttem, ezért semmi bántódásom nem lehet, mert megváltotta lelkemet a sírbaszállástól, és egész valóban világosságot nézi, ahogy Jobb mondja. Megtanulhattuk ebből a Zsoltárból azt, hogy az Úrban bízhatunk. Az ő beszéde nem üres beszéd, nem hiába való szavakat szól, hanem minden ige beteljesedik, ami száját elhagyja. Mivel ő uralkodik az egész világ fölött, ezért mindent úgy intéz, hogy népe javát szolgálja. Bízhatunk benne, mert ő megszabadít ellenségeinktől, és az ő orcájával, az ő szabadításával egyenes ösvényen vezérel minket. Bízod-e az Úrban? Várod-e az ő vezetését? Kapaszkodj bele Isten ígéreteibe. Hívd segítségül az ő nevét, és keresd az ő orcáját. Várjad az Urat, légy erős, bátorodjék szíved, és várjad az Urat. Ámen. Gyertek fennállva, hajtsunk meg fejünket, és imádkozzunk. Drága Jézus Krisztusunk, magasztalunk téged, mert te vagy a mi világosságunk és erősségünk. Köszönjük azt, hogy minden vészből és bajból hozzád mehetünk, és te bizonnyal megszabadítasz minket. Köszönjük, hogy legnagyobb bajunkból, a bűnből, az Istennel való ellenségeskedésből is kiszabadítottál. Kérünk, hogy te mutass meg a szabadulás útját azoknak is, akik közöttünk még nem ismerik azt. Olyan sok utat kínál a világ, melyek mind zsákutcák, és csak a romlásra visznek. Kérünk téged, hogy te taníts meg minket utadra, és ne hagyd, hogy arról letérjünk. Dávidhoz hasonlóan mi is vágyakozunk a te orcádat látni. Mi is keressük a te orcádat. Köszönjük, hogy nem fordulsz el tőlünk, hanem jelen vagy közöttünk. Kérünk téged, hogy te vezess minket a te orcáddal. Te tanácsolj minket igéddel. Vágyakozunk a veled való közösségre. Urunk, kérünk ígéreted szerint légy jelen velünk minden napon a világ végezetéig. Te vezess minket a te egyenes ösvényeden. Te bíztasd és bátorítsad szívünket, hogy hittel várhassunk szabadításodra és visszajöveteledre. Köszönjük, hogy megígérted azt is, hogy vissza fogsz jönni, és örökre veled lehetünk majd. Köszönjük, hogy már most is gyönyörködhetünk benned, és mint tükör által, homályosan ugyan, de valamint mégis megláthatunk a te szépségedből és dicsőségedből. Kérünk, hogy te mutasd meg mindnyájunknak igédben a te kegyelmedet, jóságodat és szépségedet. Ezen a földön hadakozunk ugyan, folyton küzdenünk el bűneinkkel és ellenségeinkkel, de belekapaszkodunk az ígéretedbe. Most is felülemeled fejünket ellenségeinken, elrejtesz a te hajlékodban a veszedelem napján. Köszönjük, hogy a győztes oldalon állhatunk. Köszönjük azt, hogy ne győzzed a sátánt és a halált. Kérünk, hogy győzz le a mi szívünket is, és szabadíts meg, hogy hálával és örömmel dicsőíthessünk téged. Urunk, eléd hozzuk gyászolóinkat, különösen azt a két családot, akik ezen a héten veszítették el szeretteiket. Kérünk téged, hogy te bátorítsad őket vigasztaló kegyelmeddel, simítsd le könnyeiket, enyhítsd fájdalmukat. Kérünk a betegeinkért is, te gyógyíts meg őket, áldott orvosunk. Istenünk, látjuk ennek a világnak a szörnyű eseményeit, és megrendül a szívünk, amikor mindenféle támadásokról olvasunk. Te vigasztald azokat, akiket közelről is érintett a manchesteri tragédia. Kérünk, hogy te emeld fel a tekintetünket Jézusra, hogy lássuk meg, hogy ezek a jelek is arra mutatnak, hogy ő hamarosan visszatér. Készíts fel szívünket arra, hogy elszakadva a világtól, szentül, feltethetőnül, és igazán állhassunk meg előtted. Kérünk téged az érettségizőkért és a vizsgázókért, tehát meg tanulásokat, te adj nekik sikeres vizsgákat. Kérünk egyházunkért, hogy szólaltass meg igédet minél több gyülekezetben, és add, hogy ez az egyház visszafordulhasson a te utadhoz. Kérünk, hogy magyar népünk előjáróinak te adj bölcsességet, hogy ne saját értelmük szerint, hanem a te félelmedben vezethessék ezt a népet. És kérünk egész népünkért, határon innen is túl, ott, hogy elhagyván a pártoskodást és a panaszkodást, téged találjon meg ez a nép, és szíve szerint minél több honfitársunk térjen meg hozzád. Te légy velünk napunk hátralevő részében és az egész ránk következő héten. Hallgass meg imádságunkat. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeressétek az Urat, mint ti őket beltjei. Legyetek erősek, és bátorodjék a ti szívetek mindnyájon, akik várjátok az Urat. Amen.